Ma délben láttam a gyermek Mária és kísérői érkezését Jeruzsálembe. Jeruzsálem különös város. Nem szabad az utcákon olyan sok embert elgondolni, mint például Párizsban. Jeruzsálemben sok meredek völgy van, melyek a városfalak mögött visznek körbe, melyeken sem ajtók, sem ablakok nem nyílnak, és mögöttük a magasan fekvő házak befelé fordulnak, ugyanis több városrész épült egymásra, újabb és újabb hegyhátat bevonva, a városfalak azonban változatlanul maradtak. E völgyek fölé gyakran magas kőhidakat építettek. A házak lakószobáit leginkább belül az udvarok köré építették. Az utca felé csak az ajtó vagy terasz látható fenn a falak fölött. Ettől eltekintve a házak nagyon zártak. Ha a lakosoknak nem piacokon van dolguk, vagy nem a templomba mennek, leginkább a házak udvarában tartózkodnak. Egészében véve Jeruzsálem utcáin meglehetős csend van. A piacok és a paloták környékét kivéve, ahol katonák és utazók jönnek, mennek, ezek környékén nagyobb az élet és a mozgás a lakásokból az utca felé. Róma fekvése sokkal kellemesebb, nem olyan meredek és szűk, és sokkal nagyobb élet van az utcákon. Jeruzsálemben viszont olyan időszakokban, amikor mindenki a templomba gyűlik össze, a város sok része teljesen kihalt. Az emberek visszahúzódása házaikba és a sok elhagyott völgyút következtében Jézus a tanítványaival gyakran zavartalanul járhatott a városban. Nincs túlságosan sok víz a városban. Gyakran lát az ember boltíves építményeket, amelyeken vezetik a vizet, és tornyokat, ahová magasba hordják vagy pumpálják a vizet. A templomban, ahol mosásra és az edények tisztítására sok vizet használnak, nagyon takarékosan bánnak vele. Nagy szivattyúkkal juttatják föl a magasba. A városban nagyon sok a kereskedő. Leginkább a csarnokokkal körülépített piacokon és nyilvános tereken, könnyű sátrakban vannak a standjaik egymás mellette. Így például a Jó kaputól nem messze sok olyan ember van, akik mindenféle ékszerekkel, arannyal és csillogó kövekkel kereskednek. Könnyű, kerek kunyhóik vannak, egészen barnák, mint a szurokkal vagy gyantával kenték volna be azokat. Könnyűek, de szilárdak. Ezekben van az üzletük, és az ilyen kunyhók között sátrat feszítenek ki, amely alá kirakják a portékáikat. A hegyet, amelyen a templom áll, azon az oldalon, ahol enyhébben lejt, több vastag falak mögötti lakásokból álló utca veszi körül, melyek egymás fölötti teraszokon fekszenek. Itt részben papok, részben olyan templom szolgák laknak, akik alacsonyabb rendű szolgálatot végeztek, például tisztították a csatornát, amelyen a levágott állatok minden szemete lejött a templomból. Az egyik oldalon a templomhegy nagyon meredeken szakad le, és ezek a csatornák egészen feketék. Odafönn, a templomhegyen, van egy zöld övezet, ahol a papoknak kis kertecskéik vannak. Egyes részeiben még Krisztus idejében is épült a templom. A templomhegyben sok érc volt, amit építés közben kitermeltek, és odafönn fölhasználtak. Sok kohó és boltozatos helyiség van a templom alatt. A templomban soha nem találtam magamnak igazán imádságos helyet. Minden olyan szokatlanul vastag, erős és magas. A sok udvar viszont szűk és sötét, sok zsaluzattal és állvánnyal beépítve, és amikor sokan vannak az udvarokban, a vastag és magas falak és oszlopok között minden félelmetes és szorongató. Az állatok folyamatos mészárlása és a sok vér kellemetlen volt számomra. Jól lehet, mindezen körülmények között is leírhatatlanul nagy volt a rend és a tisztaság. Úgy gondolom, hogy régen a sok épületet, utat és pallót nem lehetett olyan világosan látni, mint ma. Így is épp elég, és nem fogom tudni igazán elmondani. Az utazók a gyermekkel észak felől közeledtek a városhoz, de nem mentek be, hanem amikor már a kertek és paloták közelében jártak, megkerülték a keleti oldalon, Józsafát völgyének egy részén át, és miközben Balkész felé elhagyták az olajfák hegyét és a Betániába vezető utat, az állatvásár terére vezető lyukapun keresztül léptek be a városba. A kapunál van egy tó, melyben az áldozatra szánt juhokat első alkalommal nagyjából megfürdették. De ez nem a Betesda tó. Bizonyos idő után a menet a városban, a falakon keresztül ismét jobbra fordult, mint egy másik város részbe. Végigmentek egy hosszú völgyön, melynek egyik oldala a magasabban fekvő városrész magas falai voltak. Egyre inkább a város nyugati oldala felé tartottak, a halpiac környékére, ahol a hebroni Zakariás atyai háza állt. Ebben egy nagyon öreg férfi élt, úgy gondolom, Zakariás apjának egyik testvére. Zakariás mindig ide tért be, amikor templomi szolgálatát végezte. Most is a városban volt, szolgálati ideje éppen lejárt, és néhány napra még Jeruzsálemben maradt, hogy jelen legyen Mária templomba bevezetésekor. A menet érkezésekor nem volt jelen. A házban több rokon volt Betlehem és Hebron környékéről gyermekekkel, például Erzsébet két unoka húga, de maga Erzsébet nem volt jelen. Mindezek a sok fiatal leánnyal, akik kis koszorukat és ágakat vittek, körülbelül egy negyed órányira az érkezők elé mentek a völgy útján. Ünnepi örömmel fogadták az érkezőket, és Zakariás családi házába vezették, ahol igazi örömünnep volt. Kevés hideg ételt adtak nekik, és mindent összeszedtek, hogy az érkezőket a templom közelében lévő ünnepi szállásra vezessék. Joachim áldozati állatait már korábban az állatvásártér közeléből ezen ünnepi ház közelébe vitték. Zakariás is megjött, hogy a menetet atyai házából az ünnepi szállásra vigye. A gyermek Máriára ráadták a második ünnepi öltözetet és az égszínkék köpenykét. Valamennyien körmenetbe rendeződtek. Az élen Zakariás ment Joachimmal és Annával. Ezután következett Mária, négy fehérbe öltözött kislánytól körülvéve. A menetet a többi gyermek és a rokonok zárták. Több utcán keresztül vonultak el Heródes palotája és a ház előtt, amelyben később Pilátus lakott. A templom hegy északkeleti sarka felé vonultak, az Antónia vár háta mögött, ami nagy épület volt a templom északnyugati oldalán. Sok lépcsőn kellett felmenniük egy magas falra. A gyermek Mária örvendező sietséggel egyedül ment föl. Vezetni akarták, de ő nem hagyta, és ezen valamennyien csodálkoztak. A ház, ahova vonultak, ünnepi szállás volt, nem messze az állatvásártértől. A templom körül négy ilyen szállás volt. Ezt Zakariás bérelte ki számukra. Nagy épület volt, négy folyosó egy nagy udvar körül, a folyosókon hálófülkék és hosszú, alacsony asztalok. Volt ott egy tágas terem, benne főző tűzhely. Az az udvar, ahol Joachim áldozati állatai voltak, ott volt egészen közel. Ennek az épületnek két oldalán laktak a templom szolgák, akiknek egyik dolga az áldozati állatokhoz kapcsolódott. Amikor bevonultak, mint újonnan érkezetteknek, megmosták a lábukat. A férfiakét férfiak, a nőkét nők. Ezután beléptek egy terembe, melynek közepén a mennyezetről több ágú lámpa lógott, a nagy, fülekkel ellátott ércmedence fölé, amely tele volt vízzel. Ebben a medencében mosták meg az arcukat és a kezüket. Miután Joachim lerakodott a teherhordó állatról, a szolga azt az állásba vitte. Joachim, aki bejelentkezett az áldozatra, követte a templom szolgákat a szomszédos udvarba, ahol szemrevételezték áldozati állatait. Ezután Joachim és Anna a gyermek Máriával fölment egy magasabb szinten lévő papi lakásba. A gyermek itt is, belső lélektől serkentve sietett fölfelé, és csodálatos erővel vette a lépcsőket. A két pap, egy nagyon öreg és egy fiatalabb, barátságosan üdvözölték őket. Mindketten ott voltak Názáretben, Mária vizsgájánál, és várták őt. Miután az utazásról és az előttük álló áldozati cselekményről beszélgettek, hívattak egy templomi asszonyt, egy idős özvegyet, aki majd felügyelője lesz a gyermeknek. Ez az özvegy más hasonló asszonyokkal együtt a templom közelében lakott, ahol mindenféle asszonyi munkát végeztek és kislányokat neveltek. A lakása kissé távolabb volt a templomtól, mint azok a közvetlenül a templomhoz épített helyiségek, melyekben az asszonyok és a templomnak szentelt kislányok számára imafülkék voltak, ahonnan fölláthattak a szentélybe, anélkül, hogy őket láthatták volna. Az érkező matróna annyira be volt burkolózva a ruhájába, hogy csak az arcából lehetett látni valamit. A papok és a szülők bemutatták neki a gyermek Máriát, mint leendő növendékét. Ünnepélyesen barátságos volt, a gyermek pedig nagyon komolyan alázatos és tisztelettudó. Az özvegyet tájékoztatták arról, hogy ki ez a gyermek, és megbeszéltek néhány dolgot vele az ünnepélyes átadásról. A matróna lekísérte őket a szállásra, és átvett egy csomagot a gyermekhez tartozó holmikkal, melyekkel elment, hogy mindent előkészítsen a gyermek lakásában. Azok az emberek, akik a menetet Zakariás családi házából ide kísérték, visszatértek. Csak azok a rokonok maradtak a szálláson, amelyet Zakariás bérelt, akik a szent családdal jöttek. Az asszonyok a következő napon tartandó ünnepi lakomához előkészítettek mindent. ma egész napon a Joachim áldozatához és Mária templomba való fölvételéhez szükséges előkészületek szemlélésével telt el. Joachim és néhány más férfi már kora reggel fölhajtotta az áldozati állatokat a templomhoz, mely előtt a papok még egyszer szemügyre vették azokat, és néhányat elutasítottak, melyeket ezután azonnal elhajtottak a városba az állatvásártérre. Az elfogadott állatokat a levágás udvarába vezették, és ott sok mindent láttam, amiknek a sorrendjét már nem tudom. Emlékszem, hogy Joachim a levágás előtt minden egyes állatnak a fejére tette a kezét. A vért és az állat egyes részeit is neki kellett edénnyel felfognia. Mindenféle oszlopok, asztalok és edények voltak ott, ahol mindent felbontottak, földaraboltak és elrendeztek. A vérhabját eltávolították, a hájat, a lépet és a májat elkülönítették. Mindent besóztak. A bárányok belét megmosták, valamivel megtöltötték, és visszatették a testbe, úgyhogy az úgy nézett ki, mint egy épp bárány. Az állatok lábát keresztben összekötötték. A húsból valamit egy másik udvarba vittek a templomi szüzeknek, amiből talán önmaguk vagy a papok számára ételt kellett készíteniük. Mindez hihetetlen rendben történt. A papok és a leviták mindig kettesével jöttek és mentek, és a sokféle nagyon nehéz munkát úgy végezték, mint a karikacsapás. Az áldozatra előkészített darabok besózva másnapig álltak, igazában csak akkor áldozták fel. A szálláson ma ünnepet és lakomát tartottak. A gyermekeket is számolva jó 100 ember volt ott. 24 különböző korú leányka volt jelen, köztük Szeráfia is, akit Jézus halála után Veronikának neveztek. Már elég nagy volt, 10-12 éves lehetett. Koszorukat és virágfüzéreket készítettek Máriának és kísérőinek, és földíszítettek 7 gyertyát vagy fáklyát is. Ezek talp nélküli, jogarszerű világítók voltak, felső végükön égő lánggal, de hogy olaj vagy viasz, vagy valami más égette bennük, azt már nem tudom. Az ünneplés folyamán több pap és levita járt ki be a szálláson. A lakomán is részt vettek. Amikor csodálkozásukat fejezték ki Joachim áldozatának nagysága fölött, ő elmondta nekik, hogy a templomban elszenvedett szégyenének emlékezetére, amikor áldozatát nem fogadták el, hozott ekkora áldozatot, és hogy kifejezze erői szerint a háláját Isten irgalmasságáért, aki meghallgatta könyörgését. Ma láttam, hogy a gyermek Mária a többi kislánnyal a ház környékén sétál. Sok mást elfelejtettem.